Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke szerint zökkenőmentes volt az átállás, jelenleg 4500 védőnő dolgozik az országban.
Teljes területi lefedettséget kell tudjunk biztosítani. Azokon a területeken, ahol nincs főállású védőnő, ott helyettesítéssel, de ellátjuk a védőnői feladatokat.
Már 1000-nél is többen csatlakoztak a Corvinus egyedülálló karriertervező platformjához.
Hogy minél jobban tudják tervezni az egyetemi létüket, az életútjukat, a karrierjüket.
Nem csak az eljegyzésre vagy az esküvőre, a gyermekvállalásra is érdemes tudatosan felkészülni.
Van számos vizsgálat, amelyet így el lehet végeztetni életkortól és élethelyzettől függetlenül, azonban a tudatos családtervezés az időt igényel.
A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke szerint zökkenőmentes volt az átállás a védőnői szolgálatoknál, amelyek július 1-e óta már nem az önkormányzatok, hanem a klinikák, kórházak szakmai irányítása alá tartoznak. Az első hetek tapasztalatai előtt a védőnők egyik legfontosabb feladatáról, az anyateljes táplálás támogatásáról kérdeztem Várfalvi Mariannát.
Védőnői szolgálat szempontjából az anyateljes táplálás és különösen az oktatás az egy kulcskérdés, egy fókusztéma, ami nem csak a születés utáni napoktól indul, mint téma, hanem már a várandóság idején, a várandóság kezdetétől elkezdjük a témát felvetni a kismamáknak, annál is inkább, mert hogy a várandóság első jelei között megjelenik ugye a mellfeszülés, és akkor már ezek a kérdések elvezetik a védőnőhöz, meg a többi gyanújelek is, hogy hát valójában felmerül a várandóság, és innentől kezdve el tudjuk mondani, hogy a szoptatásnak, illetve a mellfelkészülésének a folyamata az már a várandóság kezdetétől elkezdődik, és ahogy haladunk előre a várandóság heteiben, a szülés előtti hetekben pedig az a fókusz téma, hogy amikor megszületett a baba, akkor lehetőség szerint ezt az úgynevezett aranyórát minél jobban ki tudják használni. Ennek az aranyórának az a jelentősége, hogy amikor megszületik a baba, akkor még lehetőleg a köldökzsinór pulzációja mellett az édesanyja testére helyezik bőr-bőr kontaktusban az újszülöttet, és lehetőség szerint az újszülött keresi meg az édesanyja mellét, és már a szülés óráiban, vagy talán már hamarabb is elkezdett termelődni az előtej, a kolosztrum. Ezt a rendkívül értékes, akár egy-két cseppre kiterjedő mennyiségű sűrítményt ki tudja szívni a baba, és ezek az anyagok, amik ilyenkor termelődnek, ezek rendkívül fontosak. Az immunerősítés, a külvilággal szembeni védekezés és a táplálék sűrített formában történő felvétele miatt.
Mit tapasztalnak egyébként, hogy mennyire boldogulnak így a szülést követően egyedül a friss anyukák, vagy mennyiben és miben van leginkább szükségük segítségre?
Az a tapasztalatunk, hogy akik jártak szülésre felkészítő foglalkozásra, vagy a védőnővel egy folyamatos rendszeres kapcsolattartásban, a tanácsadásokon, vagy az otthoni látogatások formájában meg tudták beszélni ezeket a témákat, ott sokkal zavartalanabbul, sokkal gördülékenyebben mennek ezek a folyamatok, de azt hangsúlyozni szeretném, hogy ez az elmélet, tehát amikor például különösen az először szülő édesanyák ezt a gyakorlatban kell, hogy megéljék, megtapasztalják, ott nem baj, hogy vannak kérdések, meg problémák, meg nehéz helyzetek. Erre való az, hogy akkor a szülésznő, a kórházi védőnő, a csecsemő gondozónő, a laktációs tanácsadó, neonatológus orvos, egy egész szakember gárda áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket át tudják hidalni, és segítsenek az édesanyának a lehető leggyakorlatiasabb tanácsokat adni ahhoz, hogy ezek eredményesek, sikeresek legyenek.
Most hogy ugye bő egy hónapja megváltozott a védőnői hálózat működési háttere. Anyukákat hogyan érinti? Más módon tudják megkeresni fellelni az ő védőnőjüket?
A más mód az csak annyiban változhat, hogy esetleg az e-mail címük megváltozik, de ez is átmenetileg még mind a kettő működik. Továbbra is a védőnőket ugyanott és ugyanolyan módon lehet megtalálni, amit eddig, tehát a körzetek nem változtak, a gondozotti kör nem változott. Ha eddig tudták, hogy hol van a védőnői tanácsadó, továbbra is ott lehet felkeresni a védőnőt. Egyéb infokommunikációs módokon is tudnak, akár cseten, akár zárt csoportban, akár messengeren keresztül is érintkezni a védőnővel, úgyhogy a védőnök mindent megtettek azért, hogy a lakossági kapcsolattartás úgymond zöggenőmentes maradjon.
Ugye nagyon sok félelem előzte meg ezt az átalakulást. Mit igazoltak az első hetek?
Azon kívül, hogy a médiában azért voltak olyan megnyilvánulások, hogy itt milyen bizonytalanság van, meg milyen elvaratlan szálak vannak, ennek gyakorlatilag nincsen semmilyen valóság alapja, mert az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Belügyminisztérium Egészségügyi Államtitkársága által egy szervezet és jól előkészített átalakítási folyamat előzte meg ezt a július 1-i átállást. Három egyetemi intézményt, illetve a többi pedig vármegyei kórház szintén felkészültek a védőnök átvételére, és hát az önkormányzatok számára sem változott olyan szempontból semmi, hogy továbbra is ugyanazokat a tanácsadó épületeket, helyiségeket kell biztosítani a védőnői munka számára, mint eddig. Ami változott pedig, hogy a védőnöknek a finanszírozása az egészségbiztosítási alapból nem az önkormányzatokhoz, hanem az irányító vármegyei intézményekhez kerül. Az is tény, hogy az irányító vármegyei intézmények, illetve az önkormányzatok megegyeznek abban, hogy az adott területen, az adott körzetben milyen finanszírozási költségeket tudnak megosztani, és milyen mértékben, és ezek szerződés formájában kerülnek rögzítésre. Tehát az átállás, mondhatom azt, hogy zökkenőmentesen megtörtént. Minden területi védőnőt átvett az irányító intézmény. Azokat a védőnőket is, akik korábban vállalkozóként dolgoztak. Egyedül az iskola védőnői rendszer átvétele fog a 2024. január 1-i időzítéssel megtörténni, mert az iskola egészségügyi rendszerben egyéb átszervezési vagy feladatmegosztási megállapodásokat kell még megkötni, de a területi védőnői rendszer az teljes egészében, mondhatom azt, hogy zavartalanul átkerült az irányító vármegyei intézményekhez. Szeretnénk is hangsúlyozni, meg mondjuk is, hogy ennek szakmai hátránya nincsen, viszont előnye, számos előnye van, mert az irányító vármegyei intézményeknél így, hogy közvetlenül oda tartoznak a védőnök, jövőben a továbbképzéseket, a szakmai kapcsolattartásokat, különös tekintettel a szülészetnőgyógyászat területére, vagy a csecsemő gyermekellátás területére fókuszálva sokkal könnyebben és sokkal közvetlenebbül tudjuk egyeztetni.
Létszámmal hogy állnak?
4500 védőnő lát el területi feladatokat. Ebben vannak olyan védőnők is, akiknek iskolaegészségügyi feladataik is vannak. Teljes területi lefedettséget kell tudjunk biztosítani. Azokon a területeken, ahol nincs főállású védőnő, ott pedig helyettesítéssel, de ellátjuk a védőnői feladatokat.
A Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnökét, Várfalvi Mariannát hallották.
Családi hét.
Már 1000-nél is többen csatlakoztak az első egyetemi karriertervező platformhoz, amelyet formabontó szolgáltatásként Magyarországon csak a Corvinus kínál a hallgatóinak. A Navigátor program a Corvinusos diákok életút és karriertervezését segíti egy különleges és interaktív felületen. Ásványi Katalint, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, a Navigátor program üzleti felelősét kérdeztem a részletekről.
Alapvetően abból indultunk ki, hogy a hallgatóink számára valami különleges, innovatív új dolgot tudjunk létrehozni annak érdekében, hogy minél inkább versenyképes értékajánlatot tudjunk nyújtani a hazai vezetőképzésben. Felmértük az ő igényeiket, megnéztük, hogy külföldön milyen lehetőségeket kínálnak arra vonatkozóan a hallgatók számára, hogy minél jobban tudják tervezni az egyetemi létüket, az életútjukat, a karrierjüket, mivel tudjuk őket hozzásegíteni a lehető legjobb döntésekhez. Megnézzünk különböző karakterisztika térképeket, illetve viselkedésmódokat, és azok alapján megnézzük, hogy ezek az egyezőségek milyen karrierhorgonyokhoz vezethetnek.
Szóba hozta többek között azt, hogy karrierhorgony, említette azt, hogy teszt kitöltése. Hogyan kell elképzelnünk ezek szerint akkor a navigátor program működését?
Úgy indul az egész, hogy van egy digitális platformunk, amelyen több egyébként ilyen digitális innovációnkat megtalálhatják a hallgatók, és ezek közül az egyik a navigátor. Megjelenik számukra egy személyiségteszt, ami a leginkább alkalmas lehet a gazdálkodástudomány, illetve a közgazdaságtan területén hallgatók számára. Ezt a tesztet, hogyha kitölti a hallgató, akkor utána megjelenik neki az, hogy akkor ő neki milyen pókhálója jön ki a különböző karakterisztikák mentén. Ugye ehhez kapcsolódóan 5 tengellyel találkozhat a hallgató. Ez az 5 tengely egyrészt a generalista, specialista, vagyis ez azt jelenti, hogy mennyire törekszik átfogó általános tudásra, vagy pedig inkább kiemelt fókuszterületekben gondolkodik. A második az az elméleti vagy gyakorlati, tehát mennyire időtálló és az alkalmazáshoz közeli tudás, készségek, kompetenciák kettősségére vonatkozik. Tehát van az asszociatív, analitikus tengelypár, ez már inkább a gondolkodási mintázatokban tesz különbséget egymástól, illetve az interpersonális és intrapersonális, ez pedig a közösségekhez, szakmai léthez kötődött társas kompetenciákra vonatkozik, és az 5. tengelyük, az pedig a pragmatikus idealista tengely, amely inkább a karrierút mentén felmerülő döntések szempontjából a belső motivátorokra mutat rá. Tehát ez az 5 tengely határozza meg az ő pókháló ábráját, és ott látható, hogy ezeknek a tengelyeknek a mentén ő melyik irányba húz el inkább. És hogyha ez megjelenik neki, akkor ezen túl ő azt is fogja látni, hogy ezek alapján, a karakterek alapján, és ezeket összehasonlítva a különböző viselkedés módokkal is, amelyek egyébként lehet képviselet, gondolkodás, vállalkozás, alkotás és építés, ezeket összeilleszti a rendszer, és ezek alapján határozza meg számukra a karrierhorgonyokat. Valójában nem meghatározni akarjuk, hogy akkor ezáltal őt melyik karrier kellene, hogy leginkább érdekelje, hanem az alapján, amit látunk, ugye az ő személyiségéből, melyik illik hozzá a legjobban, de ő neki utána nyilvánvalóan van lehetősége ezen a tanultak alapján változtatni, és ezért címkézzük számukra az összes tárgyat, amit felvehetnek az egyetemen, az összes diákszervezetet, az összes szakkollégiumot, hogy azok milyen viselkedésmódokat tudnak elsődlegesen erősíteni számukra, illetve a tanuláson kívüli tevékenységeket is címkézzük, és ahogy ezeket a tevékenységeket hozzáadják az ő személyiségükhöz, ezek is alakítják az ő karrierhorgonyukat. Tehát lehet, hogy a tanácsadó a legerősebb, ami megjelenik számára, de ő azt gondolja, hogy mondjuk ő inkább egy kutató irányba szeretne tovább menni, akkor azt tudja, hogy milyen viselkedésmóddal rendelkező tevékenységeket, tárgyakat érdemes inkább felvennie, hogy az a fajta képessége tudjon jobban fejlődni. Tehát inkább lehetőségeket kínál az alapján, hogy megmutatja, hogy most hol áll a hallgató.
Magyarán akkor tulajdonképpen tudatosabban tudja alakítani a jövőbeli tanulmányait, legyen szó akár plusz tantárgyakról, legyen szó mondjuk egy mesterdiplomáról?
Igen, pontosan, tehát pont ez volt a célunk alapvetően, hogy a tudatosságot jobban ki tudjuk alakítani a hallgatókban, sokkal inkább lássák, hogy mi az, amire ők a jelenlegi képességeik alapján tudnak orientálódni, viszont hogyha más elképzelésük is van, és másban is szeretnék magukat erősíteni, akkor ne legyenek elveszve a rendszerbe, hanem lássák azt, hogy az egyetem mi mindent tud számukra annak érdekében kínálni, hogy azok a típusú képességeik is tudjanak erősödni. Mert lehet, hogy valaki inkább mondjuk egy startupper típussá szeretne válni, akkor össze tudjam válogatni azokat a tárgyakat, azokat a tanuláson kívüli tevékenységeket, amelyek engem hozzásegítenek ehhez. Jelenleg az alapképzésben tervezzük kiterjeszteni minden alapképzésre. Mostani induló szakok közül jelenleg elérhető az ugye a gazdálkodás és menedzsment, a gazdaságinformatika és a nemzetközi gazdálkodás. Ezeket tovább szeretnénk bővíteni, és alapvetően az a célunk, hogy ahogy belép az egyetemre a hallgató, onnantól kezdve végig tudjuk kísérni jelenleg az alapképzés végéig. Aztán az egy további hosszabb távú terveink között van, hogy ezeket akár a mesterképzésre is kiterjesszük.
Már több mint 1000-en vannak, akik csatlakoztak a platformhoz. Milyen visszajelzések vannak?
Ugye alapvetően eddig a személyiségteszt kitöltéséről beszéltünk, és arról, hogy ezt hogyan értelmezhetik a hallgatók, mit jelent ez nekik, amit kapnak a Navigator platformról. Viszont ugye ez nem csak a tesztről és a platformról szól, hanem van ehhez kiegészítő szolgáltatásunk is, mégpedig háromfajta tanácsadást adunk. Ugye a profilértelmezési tanácsadás, az orientációs tanácsadás és a karrier tanácsadás. Leginkább itt tudunk igazán személyes visszajelzéseket kapni a hallgatóktól. Alapvetően nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk szerencsére eddig a hallgatóktól. Sokan akár azt mondják, hogy mennyire jó, hogy van lehetőségük arra, hogy jobban átlássák, tervezzék azt, hogy ők mi mindent csinálhatnak az egyetemen, és az tényleg mihez segíti őket hozzá. Kifejezetten a mentorálás kapcsán pedig ez egy nagyon egyedülálló lehetőség a hallgatók számára, hogy azon túl, hogy a profiljukat át tudják beszélni, és részletesebben megismerhetik, hogy mit is jelent ez számukra, az orientációs tanácsadás során akadémiai szakemberekkel tudnak beszélgetni, a saját életútjukat, a céljaikat pontosabban meghatározni. Ez az a szolgáltatás rész, amit az összes fél év során igénybe vehetnek, és a karrier tanácsadást az pedig a 6. és a 7. fél évbe adjuk számukra, mint lehetőség. Úgyhogy amivel a legtöbb tapasztalatunk van a mentorálás terén, az az orientációs tanácsadás, és ott tényleg azt érezzük, hogy sok olyan plusz információhoz tudnak jutni a hallgatók, amely azáltal, hogy tényleg hosszabban van lehetőség egyedül, önállóan beszélgetni egy oktatóval, ezáltal sok olyan kérdés előkerül, sok olyan cél meg tud fogalmazódni, ami ennek hiányában eddig nem tudott. Úgyhogy ezt különösen értékelik a hallgatók, több olyan hallgatónk is van, aki már 2-3-szor is visszatért hozzánk tanácsadásra, tehát ez is azt mutatja számunkra, hogy valóban látják az értelmét, és fontosnak tartják, hogy ezt a lehetőséget minél inkább ki tudják használni.
Ásványi Katalinta, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét, a Navigator program üzleti felelősét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ahogy például az eljegyzést a férfiak, az esküvőt a párok hosszasan tervezik, éppen olyan tudatosan kellene felkészülni a gyermekvállalásra is. Számos olyan vizsgálat van például, amelyet életkortól és élethelyzettől függetlenül érdemes elvégeztetni. Ezekről beszélgettünk Várhegyi Vera klinikai genetikus szakorvossal.
Az eljegyzést a férfiak, az esküvőt a párok hosszasan tervezgetik, ugye éppen olyan tudatosan érdemes felkészülni a gyermekvállalásra is, mivel van számos vizsgálat, amelyet így el lehet végeztetni életkortól és élethelyzettől függetlenül, amikor eldöntöttük, hogy családtervezésben gondolkodunk, azonban a tudatos családtervezés az időt igényel.
Mikor van az az időpont, amikor azt lehet mondani, hogy igen, most akkor vágjunk bele ezekbe a vizsgálatokba, mert hogy évben már tervezzük a gyermeket?
Úgy szoktuk mondani, hogy a tudatos családtervezést azt így három szakaszra lehet bontani. Az első része az az alkalmasság felmérése, a következő szakasz az a tervezett fogantatás előtti 3-4 hónapnyi időszak, illetve hogyha már megfogant egy várandóság, akkor a korai terhesség védelme különböző vizsgálatokkal. Szűkebb értelemben véve 3-4 hónapnyi időszak a tervezett fogantatás előtt. Az alkalmasság felmérése akár már egy évvel a fogantatás előtt is elkezdődhet.
Milyen vizsgálatokat érdemes ilyenkor elvégezni, akár korábban, akár ugye 3-4 hónappal előtte?
Igazából többféle vizsgálatot is el lehet végeztetni. A hölgyek esetében hormonvizsgálatokat, anyagcserevizsgálatokat, tehát egy cukorterheléses vizsgálatot, hogy nincs a háttérben egy inzulinrezisztencia akár, nincs egy pajzsmirigy alulműködés, ami szintén ronthatja a teherbeesési esélyeket. Alaphormonokat el lehet végeztetni, illetve vannak genetikai vizsgálatok is, amiket el lehet végeztetni még a családtervezés fázisában.
Mi mindenre tud rámutatni egy-egy ilyen genetikai vizsgálat?
A genetikai vizsgálat az igazából itt, hogyha a hordozóság kérdését vesszük alapul, akkor ugye olyan betegségek szűrésére alkalmas, ami örökletes, viszont abban az esetben születik egy egyén ezzel a kórképpel, hogyha van kettő hordozó szülő, aki mind a kettő tünetmentes, viszont ugyanabban a génben hordoz egy betegség okozó eltérést. Mert ebben az esetben 25% eséllyel születhet beteg gyermek, tehát hogy ez az összes hordozósági szűrés, az erre irányul az ilyen kórképeknek a kivizsgálására, kiszűrésére.
Milyen betegségekre kell például gondolni, ami mondjuk így ebben a formában akár előre is kimutatható?
Például a közismert példa az SMA betegség, ugye ez a gerincvelői izomsorvadás. 4 évvel ezelőtt a Zente kisfiúnak a története kapcsán ugye az egész ország megismerte ezt a betegséget, amelyre ugye elérhető többféle terápia is, de ilyen betegség lehet például a cisztás fibrózis is, illetve számos szénhidrát anyagcsere betegség, fehérje anyagcsere betegség, zsíranyagcsere betegség, sokféle olyan kórkép, ami ezt az öröklődés menetet mutatja, hogy ilyen rejtetten vagy szakszóval autoszomál is recesszíven öröklődik, tehát abban az esetben születik beteg gyermek, hogyha van két hordozó szülő, akik tünetmentesen hordozzák ugyanabban a génben a betegség okozó eltérést.
Hogyan kell ilyenkor gondolkodni egy párnak? Tehát, hogyha mondjuk ez a vizsgálat kimutatja, hogy mind a ketten hordozók, akkor ne vállaljanak gyermeket?
De vállalhatnak, viszont hogyha már megfogant egy várandóság, akkor célzottan a magzatból lehet mintát venni, és megnézni, hogy mi a helyzet a magzatban genetikailag, tehát hogy ő melyik verzióba, melyik halmazba esett be a 3 lehetséges kimenetel közül. Ilyen esetben 25% eséllyel születhet beteg gyermek, 50% eséllyel hordozó lesz ő is, mint a szülei, és 25% eséllyel pedig nem örökli ezt a betegség okozó eltérést. Tehát ezt egy célzott invazív mintavétel lehet magzati korban kimutatni, illetve a megfogant várandóság előtt pedig akár egy preimplantációs vizsgálattal. PGT vagy preimplantációs genetikai tesztelés, ez még igazából egy eléggé új vizsgálati típus. Az a lényege, hogy egy mesterséges megtermékenyítési eljárás előtt, a beültetés fázisa előtt az embriót, megtermékenyített embriót szűrik, kivizsgálják arra, hogy ő erre az adott betegségre, genetikai betegségre nézve, ő hordozó-e, vagy homozigóta módon így beteg lesz, vagy pedig nem lesz beteg, és nem is hordozza az eltérést. Ezt még a beültetés fázisa előtt így meg lehet vizsgálni, hogy mi a genetikai összetétele az embriónak.
Vannak-e olyan rizikócsoportok, akiknél kifejezetten ajánlott, hogy fokozottabban felkészüljen és mondjuk többféle vizsgálaton vegyenek részt?
Igen, ha az édesanyja, leendő édesanyja az elmúlt 37 éves, akkor már a felkészülés időszakában érdemes genetikai tanácsadásra menni, az ajánlások szerint, hiszen az itt kapott információk, azok fiatalabb korban is felkészítnek egy tudatos családtervezésre, úgyhogy igazából hogyha már a családban előfordult genetikai betegség, vagy hogyha 37 év feletti az édesanyja, de ugye az édesapa életkoráról sem szabad megfeledkeznünk, tehát egy ilyen 40-45 fölötti apuka jelöltnél is érdemes esetleg kivizsgálásnak alávetni magát.
Várhegyi Vera klinikai genetikus szakorvost hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke szerint zökkenőmentes volt az átállás, jelenleg 4500 védőnő dolgozik az országban.
Teljes területi lefedettséget kell tudjunk biztosítani. Azokon a területeken, ahol nincs főállású védőnő, ott helyettesítéssel, de ellátjuk a védőnői feladatokat.
Szóltunk arról, hogy már 1000-nél is többen csatlakoztak a Corvinus egyedülálló karriertervező platformjához.
Hogy minél jobban tudják tervezni az egyetemi létüket, az életútjukat, a karrierjüket.
És hallhattak arról is, hogy nem csak az eljegyzésre vagy az esküvőre, a gyermekvállalásra is érdemes tudatosan felkészülni.
A tudatos családtervezés az időt igényel.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.